üdvözítő hit. Ugye mi az életünknek a legfontosabb része a Földön? Tehát most olyan dologról szeretnék beszélni, amiért most kérem az Istennek a segítségét, mert tulajdonképpen ez a legnagyobb és a legfontosabb dolog az életünkben. Ugye a maga az üdvösség, ez egy olyan szó, ez egy keresztény műszó, és ezért fontos, hogy megértsük, és valamilyen módon el tudjuk mondani mások irányába is, hogy mit értünk ezzel, és mi az a sarokkő. Mindjárt fel fogok olvasni igéket. Kinyitottam összesen 7 olyan nagyon fontos igét, amit szeretnék kibontani, kifejteni ezzel kapcsolatban, és hogy miért? Pontosan ezért, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, és én tudom és ismerlek titeket, hogy mindenkinek vannak ilyen helyzetek, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerül, egy betegség miatt, egy veszekedés miatt, egy probléma miatt, egy állandó gond miatt, és az ember úgy érzi, mintha egy ilyen zúgó folyóban. Egyszer voltam ilyen vadvíz jelezésem, egyik kollégám rávett, ahogy csináljunk ilyen tréninget, és elmentünk Ausztriába, a vadvíz jelezése, és egy pillanatban ültünk a csónakokba, és egy nagyon erős sodrás volt. Beültünk a csónakokba, és mentünk. Nem ment olyan, tehát 3 perc, és úgy befordultunk a vízbe, hogy ott valaki nem fordult vissza, amiket ott foglaltunk volna. Tehát ilyen az élet is sokszor. Azt megy az ember, azt hiszi, hogy itt majd tudja szabályozni a dolgokat, de nem. Úgy befordultunk a csónakkal, hogy csak néztünk. Bocsánat, valaki.
Egy Gyuri. Lent kapod?
Igen.
És indulok, és akkor kinyitom lefelé.
Jó. Lehet, hogy itt van az ajtóban, ahol valaki, mert a burkol is jöttek, akkor legyen már.
Igen.
Tehát amikor éljük az életünket, és ugye azt tudjuk mindnyájan, hogy ez az élet ez egy próbatételeknek a világa. Tehát mindenkit érnek kísértések, mindenkit érnek támadások, mindenkit érnek problémák. És ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy olyan biztos pont az életünkben, egy olyan sarokkő, ami meg tudunk kapaszkodni. Ha ez nincs, akkor úgy állunk, mint az én, ahogy meséltem, hogy az ember elmegy egy zúgó patakba, és befordul a hajóval, és viszi a víz, és onnantól fogva, ha valaki nem segít, már nem nagyon tud rajta senki segíteni. Tehát ilyen sokszor az életünk is. És mi ez a sarokkő? Hadd meséljem el megint egy személyes példával, Pilikével. Voltunk Jeruzsálemben, ugye, igen, ő van itt, aki ott volt. És te is együtt voltunk egy csoport, vagy két csoport, mert lementünk is, és a sarokkövet. Akkor emlékszel arra?
Azt hiszem, fotót is csináltatok
róla. Igen, fotót is csináltunk, de most nincs itt, de nem is fontos. Az egésznek az a lényege, hogy van Jeruzsálemben ilyen különleges alagút rendszer a templom alatt, a templom hegy alatt, és oda csak nagyon-nagyon ritkán lehet lemenni a turistáknak a 98%-a nem jut el, mert kb. 2-3 hónap előre kell bejelentkezni, mert nagyon szűk ösvények vannak, nagyon kicsi a hely, és csak regisztrálni kell, és úgy kell regisztrálni, hogy nagyon foglalt a hely, hogy 2-3 hónappal csak akkor tudsz elmenni. És mi hál' Istennek be tudtunk menni, és ilyen kis nagyon szűk folyósón, ilyen kis barikádok között mentünk le a föld alatt, ilyen egész mélyen, és az azért különös érdekes hely, mert ez a hely, ez a hosszú alagút, majdnem fél órát kell menni egy ilyen alagútba, hogy oda leérjünk. Ez a hosszú alagút elvisz az eredeti templomnak a sarokkövéhez, ami az egész salamoni templomot építette. Egy hatalmas sarokkő, akkor az egész kő, mint ez az egész épület így belül körülbelül, gondoljátok el. Emlékszel, Pilike?
Igen, persze.
Mint körülbelül az egész épület belül. És nagyságában is kb. Ekkora méretű kő volt, és azt odahitték gyakorlatilag, amikor a templomot építették. És ez annyira egész hatalmas, mai napig nem tudják, hogy ezt hogyan tudták megtenni, de látható, tehát most odaadott, hogy saját szemedben láthatod a sarokkövet. És erre a sarokkőre épít. Azért is nagyon fontos, mert ugye azóta is minden építkezésnél, ha valaki házat épít, mindenhol van egy sarokkő, egy szegletkő, amire mindent felépítenek. És ennek egy nagyon erősnek, nagyon stabilnak kell lenni, ugye Jézus azt mondja, hogy az okos ember a kősziklára építi a házát, mert ha bármi, jönnek a viharok, ugye mit mond Jézus, jönnek a viharok, jön mindent, ez pontosan ezt éljük mi is meg. Akkor, ha akinek nincs ilyen sarokkövön építve a háza, az épülete, így van, az bizony könnyen el tudja vinni a szél és minden más. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, és ilyen támadások érnek, és a lelkünk olyan, mintha így dobogna a szívünkben, és olyan, mintha egy tűz égetné meg, biztos értitek, miről beszélek, akkor kell, hogy kapaszkodjunk valamibe. És ez a sarokkő, ez az üdvözítő hit. Erről szeretnék beszélni, és ehhez szeretnék felolvasni néhány igét, ezt én most kigyűjtöttem, ezért innen fogom felolvasni, és utána próbáljuk ezeket az igéket értelmezni. Én úgy gondolom, hogy ez egy annyira fontos dolog, és a mindennapi életünkben hiszem, hogy hasznos dolgokat tudok nektek elmondani, hogy egy ilyen lelki viharban, egy ilyen lelki örvényben hogyan tudunk kapaszkodni ebbe a fantasztikus nagy dologba, amit úgynevezett, hogy üdvözítői. Úgy is lehet mondani, ez a keresztény életnek egyik legfontosabb kérdése. Több igét fog most felolvasni, csak pontosan azért, hogy nagyon erősen legyen alátámasztva ilyen dolgokkal, amiről beszélek, mert amikor ennyire fontos dologról, meg ilyen alapvető dologról van szó, mint ez a sarokkő, akkor bizony nagyon fontos, hogy visszamenjünk a valóban a legalapokhoz. És kik voltak ezek az apostolok? Mit hirdettek az apostolok? Amit az apostolok hirdettek, azt fogom most nektek felolvasni. Abcsel 4.5.12-t fogom felolvasni. Ugye itt arról van szó, amikor mennek az apostolok a templomba, ott áll az ékes kapunál a koldus, akinek ugye mindenki tudta, hogy nem tud járni, és oda mennek, és azt mondja, hogy aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van neked adom, kelj fel és járj. Erre az ember fel kell és jár. Tehát egy olyan csodálók történt, amit csak Isten tud megtenni. Tehát Isten jelenlétében voltak az apostolok, és maga az apostolok a cselekedete is erről beszél. Ugye így szól, hogy másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás, a főpap, Kajfás, János, Sándor és a főpap, és talán valamennyire tagja. Tehát egy hatalmas, nagy összegyűlést kell elképzelni. Középre állították, és vallották őket, apostolok. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, és akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen, mármint az az ember, aki ott állt, és mindenki szeme látták, hogy 20 éven keresztül béna volt, és ott táncolt a templomban. Tehát valóban egy csoda történt. Természetfölötti dolog történt. És akkor innen jön a dolog, amit az előre kezdtem beszélni. Ez lett a sarokkő, amelyet ti építők megvetetetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnétek. Ez egy nagyon-nagyon sarkalatos mondat. Tulajdonképpen, ha azt a mondatot végélemezzük, ugye két részből áll, ugye először is ugye Péter válaszol a kérdésre, és utána tesz egy olyan kijelentést, ami az egész kereszténységnek az alapja. Ebből is látszik, hogy valóban, ahogy írja az ige is, hogy megtelt Szentlélekkel, és így szól. Tehát amikor valaki megtelt Szentlélekkel, akkor az Istennek az igazságát mondja. És ez egy olyan igazság, még egyszer mondom, amire az egész életünket, az egész hitünket lehet és kell építenünk. Ez a sarokkör. Mint ahogy láttuk is azt a hatalmas sarokkör. Még egyszer felolvasom a 11-es versről, mert ez annyira fontos. Tehát ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban. Mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk, mint a názáreti Jézus Krisztus neve. Ez az első és nagyon-nagyon fontos ige, amit szeretnék elolvasni, és utána menjünk tovább, most felolvasom az igehelyeket, utána majd visszajövünk, és mindegyiket elkezdjük elemezni, én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket jól megértsük. A második igehely az 1 Korintus 15.1-nél, ami szintén ennyire alapvető és ennyire fontos, és ezeket mind azért mondom nektek, mert ha ilyen hányattatásban vagytok is, hiszem, hogy mindenkinek az életében van ilyen bor, meg talán még lesz is, akkor ha ezekben a helyekben kapaszkodunk, akkor ez egy olyan biztos pontot tud adni az életünkbe, ami után van mire építkezni. Ugye erről is fog később lehet, mert a sarokkört azért tették le, hogy erre építkezzünk. Ez egy nagyon fontos alap, de az alapnak az a lényege, hogy egy házat építsünk fel rá. És akkor folytatjuk az 1 Korintus 15.1-4-en. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem, ugye itt Pál apostolról van szó, néktek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözöltök is. Tehát mi által üdvözölünk? Az evangélium által. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Erről majd fogunk ugye beszélni. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Tehát egyrészt Jézusnak a neve, üdvösség, amikor alapja, mint kőszikla, a második az átalakított evangélium, ami üdvözít, mert úgy van, eszetekbe jutottam testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. És mit kell itt csinálni? Befogadni, benne maradni, és hirdetni. Ami szintén nagyon-nagyon fontos dolog. És akkor szintén felolvasok egy másik nagyon-nagyon fontos egy részletet, ez a János evangélium 20-as részéből van. Ez egy kicsit hosszabb rész, de talán azért olvasom fel az egészet, mert ez nagyon jellemző a mi időnkre is, ez a gondolkodás. És hogy mit kell tenni? Ugye Tamásról van szó, Tamásról tudjuk, hogy ő volt az apostol, aki nem volt ott Jézus első megjelenésénél, és amikor a tanítványok elmondták, hogy mi történt velük, ők azt mondták, hogy én nem hiszem, csak ha. És ezt mindjárt fogom olvasni, ezt is elmondom, hogy miért olvasom fel. Tamás pedig egy a 12 apostol közül, akit Ikernek hívtak, épp nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta neki. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszek. Mintha csak ma lennénk. Ma az emberek ugyanígy vannak körülbelül. Ugyanígy van. És ez, pontosan ezt kell neki hirdetni, ami ezután történt. És mi történt? 8 nap múlva ismét nem voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus. Ez is egy érdekes, erről is majd nem segít, hogy mindjárt beszélgetni. Megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Aztán így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Oké, és akkor még tovább. Azt mondja, sok más jelt is tett Jézus a tanítvány szemlélete, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Az, hogy életetek legyen, az ugyanaz jelenti, mint hogy üdvösségetek legyen, mert az üdvösség és az élet, azok a Bibliában szinonim fogalmak. De itt most gyorsan meg is állnék, mert itt az annyira fontos, hogy mielőtt tovább mennék, hogy az, hogy Jézus Krisztus, az nem azt jelenti, mint egy kis György, vagy van egy családnév, vagy egy utolnév, mind a kettőnek jelentése van. Ugye mit jelent? Ugye azt mondja, hogy higgyétek, mit kell hinni? Hogy Jézus a Krisztus. És mit jelent a Krisztus? A Krisztus az egy görög szó, a Krisztusnak a magyar átírása, és azt jelenti, hogy fölkent. Héberül, hogy szól ez a szó? Messiás. Hát Jézus a Krisztus, ugye ez görögül van leírva, de nyilván ott héberül hangzott el, vagy legalábbis halálmi nyelven hangzott el, tehát azt jelenti, hogy Jézus a Messiás. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, és az a név, hogy Jézus, mit jelent, ki tudja? Annak is van, minden névnek van jelentés a Bibliában. Mit jelent az a név, hogy Jézus? Ez sok keresztény nem tudja. A szabadító, így van. Jézus azt jelenti, hogy szabadító. Így van. Tehát a Jézus Krisztus, Jézus a szabadító, Krisztus pedig a Messiás. Ez a jelentés. Itt egy picit talán meg is állok, és visszamegyük, hogy ezt a három, mert szeretnék utána másikét is felolvasni, de azért, hogy ne menjünk olyan gyorsan, most úgy érzem, hogy vissza kell jönnünk, és pontosan értelmezzük ezeket, hogy miről is van szó, és majd a végén szeretném összefoglalni, hogy amiért ezt most elmondom, én úgy érzem, hogy nekem ez segített, és hiszem, hogy nektek is ugyanez segít, és hiszem, hogy szükségetek van nektek is erre, hogy belekapaszkodjatok időnként, amikor olyan nagy viharok vannak, meg nagy zúgások vannak, bele kell kapaszkodni, és kell egy olyan sarokkő, és kell egy olyan nagyon-nagyon biztos alap, amiről most itt beszél. Ugye, menjünk az első részre, és akkor elemezzük ki egyébként az apostolok cselekedete négy részét. Ugye először is a maga a kérdés felvetés is érdekes, mert az, hogy milyen hatalommal tettétek, az egy logikus kérdés. De az egész jeruzsálemi vezetők és írástudók, amikor összejöttek, két kérdést tettek fel. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt? Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy valaki hatalommal cselekszik, azt általában ismerjük, de az, hogy valakit valaminek a nevébe tenni kell, az már itt a zsidók nevében egy közismert dolog volt. Tehát kinek a nevében tettétek ezt? Mert nyilvánvaló olyan csoda történt, amit senki nem tudott, hogy is mondjam, kétségbe vonni. Összeserget az egész nép, óriási, hogy is mondjam, felfordulás volt Jeruzsálemben, hiszen ilyet nem nagyon-nagyon ritkán lehet látni. És ugye, amikor másnap összegyűjtötték őket, ezt a kérdést tették fel, és akkor ezt mondták, és ez szintén nagyon-nagyon fontos, amikor majd a végén összefoglaljuk, csak ezt szeretném ezt elmondani, hogy a názáreti Jézus Krisztus, ugye itt is megint van egy név, mit jelent, hogy a názáreti Jézus Krisztus, ugye azt jelenti, hogy Názáretben lakott, mint a Magdalai Mária, azért azt mondja Magdalai Máriának, mert Magdalával lakott, amikor voltunk Izraelbe, mi elmentünk a Magdala nevű település, ami mai napig ott van, a Genezáreti tó mellett van, ott körbe van egy ilyen autópálya, szépen körbe lehet menni egy hatalmas tó, és ott van Magdala, ma már semmi nem látszik a város, csak ki van téve, hogy itt volt Magdala város. Tehát a názáreti Jézus Krisztus neve, ez azért van, mert ugye most nem, azt nem olvasom el, de az igében benne van, hogy sokféle Krisztus fognak hirdetni közöttetek, ugye benne van szintén az igében, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy mi tudjuk, hogy mi az az igazi sarokkő, és ki az akire valóban lehet építeni a hitünket és az egész életünket, ez a bizonyos názáreti Jézus Krisztus, aki, mint tudjuk, Betlehemben született, Názáretben nevelkedett, mint Ács, és Jeruzsálemben feszítették keresztre, ez a három főváros, de az életnek a nagy részét Názáretben érte, és ezért hívták Názáreti Jézus Krisztusnak. Tehát nagyon-nagyon fontos, ezt elmondom, majd később visszatérünk. És nagyon fontos, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. Itt van még egy másik igehely, Apostolok cselekedete 13, amit szintén felolvasnék nektek. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt, eltemették atyái mellé, tehát elmúlás látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul atyám fiai, félfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és amiből Mózes törvény által nem igazolhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. És itt tudjuk, hogy ha itt beszélünk, és akkor egy picit még adós vagyok ezzel a gondolattal, és már mindjárt innen folytatjuk, ugye üdvözítő hitről beszélünk. Azt tudjuk, hogy hit által van üdvösségünk, kegyelemből, nem pedig cselekedet által, hogy senki de csak együnk, ez egy szintén alapmondat, amit szerintem mindenki ismer és minden tud. De ugye mi az üdvösség elő, és egy picit beszélünk meg, folytában használom ezt a szót, és most nagyon a szívemen van, hogy beszéljük elő, hogy ez egy műszó, és sok embernek elmondják, nem is tudják, hogy mit jelent. Most kérdezzek titeket, és itt ugye úgy is kihasználjuk ezt a helyet, az asztali beszélgetést, és mindig jól szoktunk beszélgetni, hogy fogalmazzuk meg, ha most itt lenne valaki középen, és soha még nem adott arról, hogy mi az üdvösség. Mi az üdvösség? Mert ugye ezt mondtam, hogy az üdvösség, ez az életünknek a legfontosabb dolga itt a földi életben. Ezt ma már nem hirdetik, de én ezt nagyon erősen hirdetem nektek. És ez nagyon nagy, ez a Bibliának ez a központi gondolata. Az egész Ószövetség erről szól, az egész Új Szövetség arról szól, hogy a mi földi életünk legfontosabb dolga nem az, hogy jó sok pénzünk legyen, 28 autónk legyen, az, hogy mindenki ismerje minket, világsztár legyünk, és mindenki azt mondja, hű, te milyen jó ember vagy. Sok ilyen világsztárt ismerünk, de egy-két múlva öngyilkos. Tehát a világ teljesen másról beszél, és ugye épp az állam is erről beszélt, hogy a világnak milyen óriási nyomása van most az embereken. Ezért borzasztó fontos, hogy ami a legfontosabb üzenet a Bibliában, hogy az embernek a földi életének a legfontosabb dolga, hogy megszerezze, megtartsa, és mindenről később fogunk beszélni, építsen erre az üdvösségére. Mi az üdvösség? És ez most nem költői kérdés, szeretném, hogyha itt magyarázzuk el, mint... Bárki kezdheti, kedves fiatal hölgynek, magyarázzuk el, vagy nem neki, akkor neked magyarázzuk el, mi az üdvösség, jó? Na, ki az, aki ezt elmagyarázza?
Istennek az ismerete.
Istennek az ismerete.
Megismerni Isten.
Ez egy út az üdvös, de mi a konkrét, mert az üdvössége törekszik minden ember az életben, de mi az, amire törekszünk, mi az üdvösség?
Belső meggyőződés, belső bizonyosság bizonyos tekintetben az üdvösségről. Tehát az igében le van írva. Egy ugye fokozatosan jön el, illetve hát megtéréskor megvalljuk, ugye, hogy üdvösségünk van Krisztusban, mindenki megbocsátottak, stb. Többen hittünk már gyakorlatilag Istenben, mielőtt az Úrhoz kerültünk volna, csak igét nem ismertük.
Na, az álom már elkezdett beszélni erről. Nagyon jó, mindig itt érzek egy nagy visszacsatolást, hogy az álom tökéletesen felvezeti azt, amivel én gondolkodtam nagyon sokáig. Az álom elkezdett beszélni arról, hogy általában az a téves képzelet van, hogy a kereszténység azt hirdeti, hogy az üdvösség az majd lesz egy jövendő világban, majd a feltámadás után, és itt a földön szenvednünk kell, és hogy majd ott lesz a boldogság. De Biblia nem ezt tanítja. Az állam nagyon helyesen mondta azt, hogy az üdvösségnek egy része már a Földön is elérhető, a nagyobb része nyilván a jövendőben elérhető. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi a cél, mert ha arról beszélünk, hogy az ember életnek a legfontosabb része itt a Földön, hogy megértsük és elérjük azt az állapotot, hogy jogunk legyen, mint egy megvesszük a belépő egyet az üdvösséget. De az üdvösség egyrészt már itt a bizonyos része már Földön is megvan, de a nagyobb része is, most erről szeretnék beszélni, mert azért valóban a Bibliában ezt mondja, a nagyobbik része az eljövendőben lesz. Ugye a Bibliának a nyilvánvaló tanítása az, hogy itt élünk, meghalunk, és eljön majd egy idő, eljön. Amikor minden ember, aki az egész Földön élt, 100 éve, 1000 éve, aki most él, aki 2000 éve élt, meg 5000 éve élt, mindenki fel fog támadni. Ez egy központi tanítás a Bibliának, és ez lesz az utolsó ítéletnapja, és itt fog eldőlni, hogy ki tud belépni az új menny és az új föld világába. Mert az üdvösség ott fog igazából kibontakozni, ezt sokan úgy mondják, hogy majd a mennyországban fog kibontakozni, de nem abban a mennyben, ami most van, mert most is van egy mennyország, mert ez el fog töltetni. Ez van megint a jelenések könyvében. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy világos képünk, és úgy érzem, hogy akkor most ezt még jobban el kell magyaráznom, hogy maga az üdvösség, amiről a Biblia tanít, az az új ég és az új földben lesz, amiről egyszer már múltkorit olvastunk. Az új ég és az új föld, mikor a jelenések, amiben le van írva, hogy újjáteremtek mindent, és ebben az új égben és az új földben tudnak belépni azok, akik itt a földi élet során megszerezték a belépőjét. Ilyen viszonylag egyszerű módon próbálom ezt lehetetlenül. De mondjad, Hajnó!
Nekem az üdvösség az mindig a mennyország ígérete. De valami ilyes. Igen, nyilván kell ehhez itt valamit csinálni.
Igen.
Ez nem megy ingyen, hogy most ilyen profánul fogalmazzak, de nekem ezt is jelenti.
Így van. Ez az általános vélekedés egyébként, ez helyes is. Csak az
nyilván nem annyira árnyalt.
Igen, azért nagyon fontos, mert ugye a mennyországnak is van egy olyan régiója, és ez csak a jelenések könyvben van leírva, hogy sok ember még el sem el olvasni, pedig ott van a lényeg leírva az utolsó oldalon, hogy lesz az utolsó ítélet, amikor mindenkinek az élete számon lesz kérve, és akik méltó módon éltek és kvázi megszerezték a belépőjegyet, de van írva, nevünk az élet könyvében így van írva, de ezt így lehetne mondani, megvették, megszerezték a belépőjegyet a Földön, azok kell, csak azok kerülnek be. És azt is el kell mondani, és ez szintén nagyon-nagyon fontos, hogy a nagyon-nagyon sok komoly tanítás van erről, hogy viszonylag szűk azoknak a száma, aki be fog kerülni erre az új égre és az új földre. Ugye nem véletlenül mondja Jézus, hogy szoros az a kapu, és keskeny az út, amilyen az igazak járnak, és széles az az út, és tágas a kapu, ami a veszedelembe visz. Ma az embereknek a döntő része azon a kapu, azon az úton megy, ami a veszedelembe visz. Csak ezt nem mondják el nekik. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy erről legyen tanítás, mert az embereknek igenis joguk van erről tudni, és fontos tudni arról, hogy az életünknek a legfontosabb része, hogy jó állásunk legyen, meg jó fiaink legyen, meg utána legyen jó gyerekünk és boldogan éljünk, mert nagyjából az emberek ezt mondanák, ez mind nem ez. Nem ez. Az a cél, hogy a földi életünk során eljussunk erre az üdvözítő hitre, amiről szeretnétek beszélni, és amiről mindjárt felolvasok az igéket. És ez az üdvösség, amikor ez a világ el fog törölpetni, ez szintén nagyon fontos megérteni. Mert nagyon sokan beszélnek ma erről, de csak töredék igazságot mondanak el. A Bibliában egyértelműen arra írva, hogy ez a világ, meg ez a világkorszak, amiben élünk, ez el fog törölpetni, meg fog szűnni. Még a nyoma sem találtatik. Így írja a Biblia. Ez a föld meg fog szűnni úgy, hogy, de és nem csak ez a föld és ez az ég. Mert ugye a Biblia azzal a mondattal kezdődik, hogy kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. Ez a menny és ez a föld, nagyon fontos, ami most van, ez teljes egészében el fog töröltetni. Úgy írja a Biblia, hogy a tűz maradaléka lesz, még a helyeset találtatik, és ehelyett Isten fog teremteni egy új földet és egy új eget, ahol nincs betegség, ahol nincs halál, és ahol Istennel tudnak együtt élni azok, akik a föld életük során megszerezték. És ez nagyon-nagyon fontos információ, mert ha bármi történik velünk, kirúgnak az állásunkba, elhagy a legnagyobb szerelmünk, nem kapom meg azt a munkahelyet, vagy millió probléma, összeveszek mindenkivel, és nagyon nyomorultnak érzem magam, ezek mind olyan problémák, amik érnek minket, de ha van egy ilyen sarokkő, és van egy ilyen biztos pont, amiben tudunk kapaszkodni, és ennek megvannak az alapja is, ezt most mindjárt végignézünk, akkor én úgy érzem, hogy nem kell, hogy zavarjon minket, hogy semmilyen vírus, semmilyen betegség, még a halál sem. Ugye a hitnek a legmagasabb szintje a mártírosság hitje. Most képzeljük el, hogy hol van a mi hitünk ahhoz képest, amikor valakik tudták, hogy halálba fognak menni, meg fognak halni egy nap múlva, egy dologban megtagadják Krisztust. Megtagadják Krisztust, élet boldogan, még szupersztárt is csinálunk belőle, te leszel majd a Queen együttesnek a énekese, vagy bármi, világsztár is lehetsz, csak tagadd meg a Krisztust. És nem tették. Tudták, hogy mi vár rájuk, csak ennyit kellett volna mondani, tudták, hogy mi vár rájuk, és másnap elmentek és meghaltak. Mert tudták, hogy ez a rövid élet, mert ez a Biblia tanácsa, ez a rövid élet, amit itt élünk, és mindenki arra törekszik, hogy jól éljünk, mert ez a mániája mindenkinek, ha itt jól élünk, akkor boldogok vagyunk, nem igaz. Nem igaz, tessék megnézni a milliómosok nagy részét, akik depressziósok, akik mindenki pénzre, hírnévre, és hogy sztár legyen, erre törekszik. Tessék megnézni, akinek nagyon sok pénze van, akinek sztár, hogy milyen az élete. Nem ez a cél. Ez egy teljesen hamis szembevilágítás, és pontosan erről szeretnék majd még beszélni, hogy ez az üdvözítő hitnek mi a három legnagyobb ellensége, amiről a Biblia tanít. Ez az egész Biblia, ez a rengeteg könyv, mind ez a lényege, az eszenciál. Három nagy ellensége van, az egyik a világ, a másik a test, és a harmadik az ördög. Ez a három nagy ellenség, amivel az embernek az élete során meg kell küzdeni. Hogyan támad a világ? A világ nyilván azzal támad, hogy legyél gazdag, legyél híres, a csillogással, a nagy csillogással, a luxussal, meg a sikerességgel. Ezzel. Mivel támad a test? Ezt megint, ha nagyon leegyszerűsítenék, ez eléggé közismert dolog. A testnek a kívánsága általában három főcsoport, az étel, ital és a szex. Ilyen egyszerű. Ezt ilyen, mondjuk ilyen köznyelven. Ez már finomabban leírva a Bibliában, de a mai időkben úgy gondolom ezt a három dolgot És ezt látjuk. Ma az emberek döntő része, akik materialisták, nem tudnak másba gondolkodni, mint ételbe, italba is. Minden, ami jön, ez mind e köré csoportosul. És akkor persze mondhatnánk ezt máshogyan is, de ez az egésznek a lényeg. Én sokszor voltam ilyen társaságokban, akik materialisták voltak, semmi másról nem tudtam beszélni, mint erről a három dologról. És tisztelt, nagyon unalmas tud lenni, és nagyon szánalmas tud lenni. Tehát ez a testnek a csábítása. És mi az ördögnek a csábítása? Mi az ördögnek a csábítása? A hírnév, hogy én híres leszek, nagy lesz az én nevem.
Tagad meg Jézust.
Tagad meg Jézust. És távol kerül minél távolabb Istentől. Még csak ne is halljál róla. Ez az ördögnek a csábítása. Hogy lehet legyőzni ezt a három nagy csábítást? Az elsőt a gyakorlatilag a világnak a csábítást mivel lehet legyőzni?
Jézus nevében.
Az meg később jön. Most egészen, az azért nagyon fontos, mert a harmadik, az természet fölötti csábítás, az első kettő meg teljesen természetes világ csábítása. Ugye a világnak a csábítása, a csillogás, mivel? Ugye mi lehet mondani, hogy a mértékletesség. Ugye a szellemnek a gyümölcse, ha mértékletességben élünk, és valamilyen módon megint olyan dolgokat veszünk, amik a maiban nem világos, kellően alázatosak vagyunk, és viszonylag az egyszerűséget öregszünk, akkor a világ nem tud ezzel a nagy sábítással, mert azt mondja, hogy vegyél magadnak egy Ferrarit, 200 millió ér, ez milyen jó, én azt mondom, hogy ha ingyen adnák, se kellene nekem Ferrari. Komolyan, de most komolyan mondom, hogy ingyen eladnám és adnám valakinek, de nem kellene. Mert kell egy autó, amivel tud az ember mozogni, és akkor lehetne ezt menni a továbbig. A csillogásnak különféle válfai vannak, meg nem tudom hány lesz, hogy milyen boldog lenne most valaki azt mondja, hogy veszek neked Budapesten a belvárosban 10 lakást, és ezt ki tudod adni. Hú, milyen jó lakás. Nem ennyi. Tizet kapsz, százat kapsz. Az ördög meg tudja tenni ide, és meg is teszi sok emberre. Ad neked 100 lakást, és te leszel a madam, és mindenki le fog hagybólni fog előtted. És te leszel pénzzel, és mindenféle arra fognak csüngeni rajta. Kell ez nekünk? Ez a világ csábítása. De az emberek 99,9%-a ezért éli az életét, ezért adja el a lelkét. A világ csábításáért. Hogy majd híres rockénekes leszel. Hány rockénekes adta el? Hadd nem mondjak neked. De akik világsztárok lettek, annak a 99,9%-a lehetett a többiet is mondani, mind eladta a lelkét az ördögnek. Azért, hogy híres lehessen, mert máshogy nem lehet volna híres. Mint ahogy Áron is mondta, a Silicon Valley-ben se lehet valaki híres, ha valaki Krisztust hirdeti. Ez mai, abszolút mai valóság. Ez a világ csábítása. Ez nagyon fontos. Hogy a második, a testnek a csábítása, hogy a böjt. Ugye a böjtöt általában nem szeretik az ember, még a keresztények sem nagyon szeretik, pedig nagyon fontos. A böjt az étel, ital, és mondjuk ki ezt is, a testi dolgoktól való távolságtartás. Ezt nem szokták hirdetni, mert ez egy érzékeny téma, de én most már több mint 20 éve böjtölök, és a böjtöt ki kell egészíteni, a teljes a testnek a minden kívánságát. A böjtel tudjuk, megfeszítjük a testet, és ezzel tudunk küzdeni, ezzel a csábítás. És a harmadik olyan, az ördögnek a csábítása ellen. Mivel tudunk? Imádkozással. Hajni tud mindent. Az ima. Ugye miről beszéltünk? Az ördögnek a csábítása természetfölti dolog. Hogy mondja jött elő? Mikor Jézusnak az ördög megcsáll, neked adom az világ egész dicsőségét. Hogy híres leszel, hatalmas leszel. Te leszel a világ uralkodója. Nagyon sok ember meg lehet pénzzel venni, akit korumpálni, de nagyon sok ember nem pénzzel vesznek meg, és ilyenek például a tudósok, ha mondjam el nektek. A legtöbb tudós azzal veszik meg, hogy ő hírnevet szerez magának, hogy őt majd az akadémia, meg az ilyen társaság, meg az olyan társaság, meg a különféle, meg a televízióba beteszünk téged, és te fogod majd mondani azt a sok ostobaságot, amit mondasz, és az ember azt mondja, hogy jó, bölcsességet mondasz, majd híres leszel. Ez tipikusan az ördögi csábítás, hogy híred lesz, hírnev, és akkor mindenfele így teszik tönkre a filmsztárokat is. Nagyon nézzetek meg ilyen élettörténeteket, hogy ilyen nagyon híres filmsztár, Judy Garlandnek az életéről van egy nagyon jó film. Nézzetek meg, pici gyerek, pici kislány volt, 7-8 éves volt, amikor felfedezték, hogy fantasztikus tehetség van, gyönyörű, nagyon szépen énekelt, színészi képességei volt, és még jól is nézett ki. Nos, ez a három rögtön perezte, hogy filmsztár legyen, és az is lett. Hát egy olyan halmaz volt az. Nézzetek meg az életét a végét, hogy milyen volt az élete. És mi hogyan tudunk ezen a harmadik sávadásában? Egyedül egy az imádság. Mert természet fölötti dolgok ellen csak természet fölötti módon lehet védekezni. És az ember, a hívő embernek egyetlen eszköze van a természet fölötti világa, ez pedig az imádság. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljunk jól és hatékonyan imádkozni. Na, nem könnyű, higgyetek el. Nem könnyű. Ha valakinek a hitére vagy kíváncsi, csak hallgass meg, hogy imádkozik. Ilyen egyszerű. És ugye a másik dolog, hogy a hit. Ugye a üdvözítő és a hit. Ugye sok ember azt mondja, hogy én hiszel. Vagy hinni mind ezer dologban lehet, erről már sokszor beszéltünk. De azt mondja, hogy én, nekem bibliai hitem van. Van olyan bibliai hit, ami nem üdvözítő. Még egyszer mondom. Van olyan bibliai hit, ami nem. Például mondok egy egyszerű példát. Hiszek abban, hogy Isten teremtette a világot. Az, hogy Isten a teremtő, az bibliai igazság. Sok ember más mond, ugye mindenki most az evolúció, de most éppen az a divatos téma. 200 éve. Előtte más volt, később vagy más lesz, tök mindegy, most nem menjünk ebbe bele, de ha valaki azt mondja, én hiszek a teremtésbe, hiszem, hogy Isten teremtette a világot, Isten a teremtő, ez még nem üdvözítő hit. Bibliai hit, mert Bibliában hiszem, de nem üdvözítő, mi az üdvözítő hit? És itt nagyon-nagyon fontos visszamenni. Üdvözítő hit a Jézus Krisztusba vetett hit, mert nincs más fundamentum. Ezért kezdtem az egészet az első olvasat. Még egyszer felolvasom. Ez lett a sarokkő. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnek. Tehát az, hogy így általában hiszek az Istenben, meg hiszem, hogy Isten teremtette a világot, ez még nem üdvözítő hit. Ez egy lehet lépés abban az irányban. Ez már egy pozitív, mindig jobb, mint akik ezt teljesen tagadják, de ez még nem üdvözítő hit. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok ember, még a hívők körében is úgy élje az életét, és ebben nagyon nem szeretnék belemenni, de azért mindenképpen érzem, hogy el kell mondanom, hogy azt hiszi, hogy ő, amit csinál, az üdvözítő hit, de nem, mert ezek az igéket nem ismerje, meg itt lehet olvasni. Ennek az igéknek az ismerete kulcs, fontosságú. És ezért szeretném felolvasni. Miért? Jakab levél 2.19 ezt mondta. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát az, hogy valaki hisz Istenben, az üdvözítő hit? Nem. Az ördögök fognak üdvözölni? Hát nem. És hisznek Istenben? Hisznek. Tehát az, hogy valaki hisz Istenben, az még nagyon édes kevés. Édes kevés. És nagyon-nagyon, még egy következő. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ezek mind kulcsfontosságú dolgok. Kulcsfontosságú dolgok. Tehát mit kell tenni? Száddal, tehát nem elég, még hinni sem elég, ez is nagyon fontos. De nagyon, annyira egyértelműen le van a Bibliában, és mégis nagyon sok ember ezt valamiért nem akarja, vagy nem tudja, vagy el van homályosítva az agya, hogy ezt megértse. Ez nagyon világos. Ennél világosabb nem lehet megérni. Tehát először is szíveddel hiszed. Mit jelent az, hogy szívünk kell hinni? Az nem azt jelenti, hogy mert valaki az agyával hiszi. Azt mondja, igen, én el tudom képzelni, hogy létezik Isten, hiszen itt a kreációcím, most van egy ilyen idő, hogy intelligens tervezés, meg van, tudja mindenki, az evolúció mekkora baromság, meg már ezerszer bevizet, ami nem igaz. Igen, valószínű létezik itt valami intelligens, de ha valaki észre hisz, az nem üdvözítő hit. Először is nem hit, mert hinni csak szívvel lehet, és nem üdvözítő hit. Tehát nagyon fontos, hogy szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, tehát a feltámadásban való hit, az egy alapja az üdvösségnek. Alapja az üdvösségnek. És a másik része, hogy száddal Úrnak való Jézus. Ez pedig arról van szó, hogy a hitünkről, még ha lehet, mint hogy az három nagyon jó bevezetőt mondott, itt van ez az ember, aki most nem is ismeri, el fogom kérni a cégét, egy amerikai sikeres vállalatnak a vezetője, aki megvallotta a hitét, és megvallotta, száj, mit csinál? Szájjal Úrnak hallotta Jézus. Mi történt? Rögtön meg kiközösítették. Még a bankszámláját is letiltották. Még a Visa hitelkártyáját sem használhatja. Ez ugyanaz, mint vele van az utolsó időben. Üldöztetés. Teljes egészében üldöztetés van. Mert megtette azt, ami az üdvözítő hit. Száddal Úrnak hallod Jézust, és szíveddel hiszed. És hogy szíveddel hiszed. Itt megint előjön egy nagyon fontos dolog. Mi az egész Ószövetség, most maradjuk a törvényben. Mi az egész Ószövetségnek a legfontosabb tanítása? ezt szerintem mindenki tudja. Jézusnak is feltették ezt a kérdést. És egész, sokan beszélnek a 10 parancsolatról, de a 10 parancsolatról egy mondatnak már a közepe. A mondatnak nem ez az eleje. A mondatnak az eleje, hogy mi a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erőből. Ez az első és legfontosabb parancsolat. Csak ezt ma már senki nem mondja el. Mindenki beszél a 10 parancsolatról, és ilyen erkölcsi tanításnak akarja venni. Noha a 10 parancsolat ennek a... És a másik, mi a másik legfőbb parancsolat? Hogy szeress fel a barátodat, mint elmagad. Ez Mózes törvényeiben van, a Mózes 5 és Mózes 3-ban van leírva. De nincs benne a 10 parancsolatban.
És többször jelent.
És ez nagyon sokszor ki van fejtve, és a 10 parancsolat ennek a két igének a első kifejtése. És utána az a 613 parancsolat, ami még le van írva, az ennek a további értelmezése. De ez a kulcs, ez olyan, mint a gyümölcs, amin függ. Ha ezt nem tudjuk és nem mondjuk, az összes többi nem ér semmit. Első és legfontosabb parancs, szeresd Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez az üdvözítőit. Ez az üdvözítőit. Az üdvözítőit, de benne van a szeretet, hiszen Isten maga a szeretet. Tehát nagyon fontos. És ez a Róma, ugye a római levél erről szól. Ez fantasztikus a római levél. Javaslom, hogy olvassátok el, meg a János első levelét is ezzel kapcsolatban. Hát, harmadszor is felolvasom, ez annyira fontos. Róma 10:9-19-ese. Ha tehát száddal Úrnak hallod Jézus, szíveddel hiszed, és így, ahogy a legfőbb parancsolatban vannak, hogy Isten feltámasztotta őt, mint Jézust a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát a feltámadásban lévő hit, hogy Isten képes feltámasztani Jézus feltámasztani, és abban is hiszünk, hogy minket is fel fog támasztani az utolsó napon. Ha hiszünk benne, ha nem, ez így lesz. Én ezt nyugodtan kimerem most már mondani, és vallom, és hirdetem, mint ahogy a gravitáció is lehet nem hinni, de amikor ezt így megfogom, és lehetem, ő nem kérdezi meg, hogy hittem abban, hogy leesik, vagy nem esik le. Ugyanilyen, sőt, ennél még nagyobb igazság ez, hogy igenis lesz végső ítélet, és igenis lesz feltámadás. És akkor már késő lesz. És ez a kérdés. És ha már meghaltunk, akkor is késő lesz. De ebben az életünkben, ez nagyon fontos, ebben az életünkben még élünk, és amíg le nem húgyjuk a szemünket, itt kell döntenünk, és itt veszünk meg a belépőt. Ha nincs jegyünk, mint a színházban, azt mondják, hogy sok, én nagyon szeretnék bemenni, én adok még egy 20 000-es jegyszerződni, csak tessék engem beengedni. Hát itt nincs ilyen. Sokan ezt csinálják. A világ csábítása, a nagy menő. Adok neked 100 000-et, csak engedj be, annyira szeretném látni az előadni. Nincs ilyen. Nem lehet megvenni az üdvösséget. És akkor még egy nagyon-nagyon fontos, szintén az 1 Korintus 3-ban van egy nagyon fontos rész, ami az legelső ígéret, és ezt még mindenképpen olvasom, utána összefoglaljuk. Szóval, Istentől nekem adott kegyelem szerint nincs bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévő kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, van aki aranyat, van aki ezüstöt, van aki fát, van aki szalmát, és ezt nem olvasom fel, mert elment az idő, ezt olvassátok el. De ez nagyon-nagyon fontos. Hát amiről beszélek, és amiben tudunk kapaszkodni, amikor ilyen, és a világ teli van lelki sérültekkel. Tehát ha végigmegy az ember utcán, látja a fizikai sérülteket, az egy dolog. De lehet, hogy látsz embereket, akik nagyon jól néznek ki, nagyon elegánsak, nagyon-nagyon szépen öltözöttek, és látsz, hogy teli vannak pénzzel, de ha látnád, hogy belül milyen állapotban vannak, akkor sírnál. És a világ teli van ilyen lelkisérültekkel. Teli van lelkisérültekkel. És mi a lelkisérülésnek legfőbb alapja? A csonkja a gyümölcsnek, az hiányzik. Az első. Az első az egész Bibliának a legfontosabb tanítása. És a legfontosabb törvény, mert a törvény a mai napig életben van, erről már múltkor beszéltünk, hogy szeresd a te Uradat, és a teljes szívedből, teljes lelkedből is teljesen. Ha ez hiányzik, abból lesznek ezek a lelki és erkölcsi romok, akik nagyon sokszor a televízióban prédikálnak és tanítanak olyan dolgokat, ami ha megnéznék, hogy milyen az ő élet és milyen a hitelessége, akkor rögtön elbújnának. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt helyére tegyük a dolgot. Oké. Sok minden szerettem volna mondani, de elment az idő, és igazából csak szeretném összefoglalni Én azt hiszem, a legfontosabb igéket felolvastam, de még az egy a János első levelét, azt már most nem tudtunk kitérni, de ha valaki szeretné letesztelni az ő hitét, mert szintén nagyon, talán még egy nagyon fontos igét felolvasok, mert ez kell. Ennélkül nem lehet teljes a tanítás, így se teljes, de ez nagyon fontos. 2 Korintus 13-5. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e? Önmagatokat vizsgáljátok meg? Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbáltanok vagytok. Tehát 2 Korintus 13-5 arra szólít fel minket, hogy igenis vizsgáljuk föl mindig a hitünket. És amikor hat érek vissza az, amivel kezdtek, és meg kell mondjam, hogy nekem is vannak időnként nehéz helyzeteim, nagyon sokszor nehéz helyzetbe kerülök, és ezt az igét veszem én is elő, igenis, megvizsgálom a hitemet, elmegyek a kősziklához, és a kősziklába kapaszkodom. És a kősziklába, akármilyen vihar fog jönni, akármilyen tomboló szélvihar, akár mekkora sodrás az árban, én hiszem, hogy abból a kősziklában nekem nagyon biztos alapom van. És ha megvan ez a kőszikla, a sarkövet, és még ezt kell elmondanom, és befejezem, a sarkövet azért tették le, hogy erre építkezzenek. Először lerakják az alapot, talán még tovább az alapot, utána kilátszunk a földből, itt van a kőszikla, de a lényeg az a ház, amit felépítünk rá. És ez pedig a cselekedetek. Nagyon fontos, hogy az üdvösségünk nem cselekedetek által van, mert hit által van üdvösségünk, kegyelemből, nem pedig cselekedni csak egyik, de a hitet kell, hogy kövessék a cselekedetek. Ez az alapra épített ház. Tehát nagyon fontos, hogy ha van hitünk, de nincsenek a hitből fakadó cselekedeteink, akkor gyakorlatilag, amiről itt Pál is épít, hogy én leraktam az alapot, de nektek kell ráépítkezni. Nagyon fontos, hogy az alap azért van, hogy építkezzünk. És ez az építkezés pedig azok a cselekedetek, és az az összes dolog, amit tennünk kell. Nem is elfogyott az időm, már többszörösen is, hogy abba hagyom, de nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezt valamilyen módon helyre tennénk, és talán még egy-két mondatot engedjetek meg. Tehát nagyon fontos ugye a hit, hogy milyen hit, mert nagyon ezerféle hit van, mindenki hisz valamiben. Ha valaki nem hisz Istenben, az is hisz, az de negatív hit. A materialistáknak sem van hite, csak ők az anyagban hisznek. Tehát nagyon mindenki hisz. Tehát a hit az egy óriási dolog, és nagyon fontos, hogy ebből nagyon mi az üdvözítő hit. És ezek az igék, amik fontosak. Üdvözítő hit, a Jézus Krisztusban vetett hit, és ezt a szívünkből, a hit a szívünkben van, és a szánkkal meg kell vallanunk, és erre az alapra építkeznünk kell. És ez adja, én úgy gondolom, utána megnyugvást. Úgyhogy én ezt javaslom mindenkinek, próbáljátok ki. Ha kell, szívesen adom az ige helyeket, még ez is küldöm nektek, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít ebben a zavaros időszakban, amiben élünk. Jó, úgyhogy én itt most befejezem, de ha bármilyen kérdés van, én nagyon szeretném, hogy legyen kérdés, mert akkor ha van kérdés, akkor azt jelenti, hogy talán sikerült felkelteni az érdeklődéseket, hogy amiről még, mert nagyon sok mindenről nem volt időm beszélni, mert itt még én tényleg órákig tudnék beszélni, csak már tudom, hogy a tűrőletek is elfogy, meg az idő is elfogy. Sikerült felmozdítani arra, hogy ezt tanulmányozzátok?
Igen, ez nagyon jó volt, köszönöm.
Mert szerintem ez egy, még egyszer mondom, életfontosságú. A legfontosabb dolog az életünkben, mert mindent mondanak, a legfontosabb dolog mi szokott lenni, hogy jönnek a marketingesek, és jön a nyár, különféle műsorok lesznek, a legfontosabb, hogy te ott legyél, nehogy kimaradj belőle, mert ha te nem vagy ott, akkor nagyon sokszor érzik az emberek, azt néznek egy dolog, hogy ha én nem megyek el arra, akkor valami kimaradt az életemből. Semmit nem vesztettél el. A legfontosabb dolog az, hogy a üdvözítő hitet megtalál, és amikor jön a vihar, mert jön, és ez biztos, nincs olyan ember, aki az életében nem jött, maga Jézus is megmondta. Amikor jön a vihar, akkor a kősziklára kapaszkodjuk, és arra építsük. Hogyha ezt megtaláljuk, és ezt építünk, akkor többet élünk, mint bármilyen programmal az egész nyáron, meg akármilyen hiper-szuper rendezvény, meg elhívnak a buliba, meg ha nem veszel ott abba a buliba, akkor tönkre megy az életed, meg mi fog tőle, ne menj el abba a buliba, hanem inkább építsd a hitedet. Én el szeretném, hogy
ezt
megmondani.
Ezt kapcsolatban eszembe jutott valami. Mondhatom?
Mondja!
Most ugye a hitről beszéltél, bár te nagyon jártasabb vagy, hogy ahogy mondtad a hitet, az jutott eszembe, hogy nem véletlenül olyan nehéz hinni, mert ugye
több helyen ugye írja az ige is, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni.
Így igaz.
Ezt úgymond nem fejtetted ki, de hogy ugye azt mondja, hogy hit nélkül nem vagyunk kedvesek, lehetetlen tetszeni,
Isten, és
ugye Isten elé járunk, hinnie kell.
Hogy tehát ez
is, mert ugye most én is ezzel nagyon sokat találkozok, úgymond nem csak a hittel, hanem a, pont az ellentétével a hitetlenséggel. És nem véletlen, hogy nekünk keresztényeknek miért mondod ezt a sarokkőt, hogy van hova menni,
igen.
És hinni láthatatlanul, és ezért úgymond, ezért néz minket úgymond jó értelemben, sok esetben bolondnak a világ, mert ugye hát, ahogy hiszel, hiszem, ha látom.
Hát az csak az, hogy nem hit, az nem
hit. Bocsánat, hát csak nagyon sok ilyennel találkoztam, hogy
az pont de.
Hát hol van Isten? Hát mutasd be, bizony Isten, ha lássam, adjon jelet.
Az már tudás. Az már tudás. Tehát más a tudás, és más a hit.
De ez olyan érdekes, hogy Isten ezt így elrejtette,
igen.
Hogy lehetetlen, és ezt mi, hogyha megértjük, hogy anélkül, hogy most bármit észlelnénk, hogy itt ilyen szuper szellemek lennénk, nekünk az a sarokkő meg a beszélsz. Lehetetlen tetszeni nélkül, és úgymond tényleg világiak azért vannak ilyen rák, hiszel, de hát hol a hit? Hogy működik? Tehát nem tudják megfogalmazni, és ezt Isten tényleg így akarta.
Le van írva a Zsoltárban. Azt mondja a tudatlan, vagy a bolond, attól függ, azt mondja a bolond, hogy nincs Isten. Ugye ez 4000 éve, 4000 éves ez a Zsoltár körülbelül. 4000 éve is ez volt. De ne csodálkozzunk ezen. Tehát ilyenkor szeretetből kell nyilván feléjük szolgálni, de még egyszer mondom, a Biblia is megírja, hogy te szóld el a magot, de nem a te dolgod, hogy elkobald, hogy te öntözd, hogy ismány a növekedést. Tehát nekünk az, hogy elvessük a magot, és azt is tudjuk, hogy az elvetett magból csak 25% fog hinni. Ismerjük a földet. Mi van, amelyik külde húl, valami tövisek közé húl, stb. És valami jó földbe húl. Mi azt nem tudjuk megállapítani. Sokszor olyan emberek, meg kell mondjam, olyan emberek hisznek, aki ezzel nem is gondolná. Tehát ezért kell mindenkinek elmondani, hirdetni. És az ellenkező is igaz, de azt mondja, hogy ő milyen nagy hívő, és akkor jaj Istenem. És akkor jaj Istenem. Kiderül, hogy mi van. Tehát ez egy nagy, nagyon-nagyon, tényleg higgyétek el, nagy, ez az életünk legfontosabb dolga. Nem az, hogy szépek legyünk, okosak legyünk, meg híresek legyünk, mert lehetünk csúnyák, még lehetünk fél láb, meg lehet, láb, lehetünk, ott van az a higgyet, nem nőtt ki a lába. Úgy is ismerjtek. Szerencsétlen, mindenki azt hiszi, hogy kell, hogy sajnál, de ő egy boldog ember. Boldog ember, és hirdeti Isten igényét, fantasztikus módon. Fantasztikus módon. Tehát nem, de ez a nagyon fontos, tehát három óriási ellenségünk van. A világ, a test és az örök. És ez a három, mind a három folyamatos. Amíg élünk és létezünk és testben vagyunk, még egy 80-90-es éves embert is megkísérti az örök testileg. Még a szexuális vágyak sem múlnak el, egészen a halálig. Ezt tudják a férfiak is, nők is igazolni. Tehát amíg testben élünk, ez a három kísértés változó erővel, de folyamatosan él mindenkit, és tudnak elbotlani még 80 éves korban is emberek. Minden. Tehát ez az ördög folyamatosan. Amíg mi élünk és meg nem haltunk, mi testben vagyunk, ez a három küzdelem folyamatosan megvan, és nagyon fontos, hogy mind a három az üdvösségünk ellen küzd, hogy mi ne érjük az üdvösséget. A népesség is innen erednek, megy a vándor az úton, és mindenki igyekszik le elcsábítani különféle helyekre. Vagy ez, amit a könyvet kiosztottam nektek, olvastátok?
Igen.
Ugyanerről szól. Pontosan, hogy megy az ember, és mindenféle, különféle, én nem olvastam végig, de olvastátok, mert tényleg jó ez a könyv.
Meg a három kis malacos mese.
Az is ugyanerről szól.
Tehát, hogy építette a fából, szalmából és téglából,
egy
kőből. Egy. És csak úgy maradt életben, mert jött a vihar, és az az egy
mert,
kis maradt,
mert
nem véletlen.
És a vihar mindig jönni fog.
Igen.
És a vihar, ha valakinek, én emlékszem egyszer, volt olyan, hogy egy 19 éves lány, akivel beszéltem Jézusra, hogy én olyan jól élek, nekem annyira rendben van minden. Gazdagok a szülei, három autója volt, jól nézett ki, egyetemre járt, jó állás. Annyira jó az életem, hát mi kell még? És akkor azt mondtam, oké. Okay. Én elmondtam, és nem mondtam neki, de hát fog jönni majd a vihar. Az ő életében is. És vannak ilyen.
Hát, majd megtanulja, hogy mi kell még.
Majd megtanulja, hogy jön. És általában az ilyenek jönnek el a legnehezebb dolgok. És nem a fizikai szinten, hanem lelki szinten. Becsapják, átvelik, nem jön össze az a kapcsolat, mert millió ilyen probléma van. Tehát nagyon sok mindent nem látunk az emberek életéből, és higgyetek, azok a legfontosabbak.
Gyuri, én nagyon köszönöm ezt a tanítást, mert 28 év alatt ilyen alapvető dologgal én nem foglalkoztam, csak kerestem azonat. De én szeretnék kérni tőled annyit, hogy ennek a vázlatát ad nekem oda.
Valamcsony. Köszönöm. Mert, te vagy az első, aki elkérdezett.
Mert ez egy olyan alap, egy olyan szegletkő, hogyha ebben valóban van egy pici labilitás az emberben, akkor nem tud tovább lépni. Persze, ha akar.
Igen.
Tehát, de ez a szegletkő, amikor megértjük, nem itt, hanem itt a szellemnek a dolgait, abban a pillanatban történik egy olyan változás, és egy gondolkodásnak a változtatása, az emberekkel való kapcsolat, a szeretettel való kapcsolat, és egyéb dolgoknak a zárjai fölpattannak, és másképpen fogunk egymásra nézni.
Így van.
Most ne ragudjatok, hogy...
Így van.
Tehát itt a... Köszönöm szépen.
Dicsőség Istennek. Nagyon, ugye, szellemes szeretet, öröm és békesség. A szeretetet, meg az örömöt még úgy lehet is játszani, de a békességet nagyon nehéz megjátszani. Én életemben nagyon-nagyon kevés emberrel találkoztam, és komolyan mondom, szinte egy, maximum két meg tudom számolni, akiben igazi békesség volt. Mert bárkivel előtt beszélgetni, mindenkiben ott folytyog valami, és a békétlenséget nagyon hamar észreveszi az ember. Nagyon-nagyon kevés, és ezek mind hívő emberek voltak. Mind hívő emberek voltak. Szeretet sugárzott róluk, az öröm, és a békesség egy olyan végtelen, határtalan nyugalom, az üdvösség meg a tudata. Ugye valaki eljut el, nekem üdvösségem van, és jöhet bárki, letilthatja a hitelkártyámat, elveheti a lakásom, bármit csinálhat, akkor is megvan a békességem, az a legnagyobb érték. Az a legnagyobb érték. És ez a mártírokkal is ezt tették.
A másik dolog, ami ma indítottunk, az álom. Na most erre is fel lehet készíteni. Én most körülbelül egy másfél éve azt gyakorlom, idézőjelben mondom, hogy mikor este lefekszem, akkor megpróbálom kiüresíteni magamat, hogy az álmaim ne a Nikolajevics Gyulát nyerjen meg egy szál vízipuskával, hanem nyugodtan tudjak aludni.
Ez nem? Ez nagyon nehéz, nem könnyű dolog.
Figyeljetek, nagyon nehéz. Mert ha végig gondolod, hogy egy nap mennyi mindent csináltál, akár jót, akár rosszat, teljesen mindegy, azt le kell tenni. Ahhoz, hogy itt békesség legyen. És én néha úgy érzem magamat, mint az a mókus abba a kerékben, hogy darálom, hol a vége, nincs fék rajta, hogy meg kellene állni. De állj meg, magadra szólsz, hogy most töltött káposztán teszel este is.
A sarokkő. És a biztos sarokkő, amit még egyszer mondom, több ezer éven keresztül több millió ember kipróbált, és a mai napig megáll. Mert mások is hirdetnek sarokköveket, de a kövek azok nem megbízhatóak.
Pontosan.
Nem megbízhatóak. Ez egy megbízható, amire életet lehet építeni, és ez nagyon-nagyon fontos.
Pontosan.
És akkor helyreállnak ezek a lelki problémák. Mert rengeteg a lelki sérült. Lehet, csak ki kell menni az utcára, és tényleg lehet látni a közlekedésben és minden másban. Ha látnánk az emberek belsejét, hú, jó, hogy nem látjuk szerintem.
Jobb, hogy nem látjuk.
De a jeleit sokszor látjuk. Sokszor látjuk, hogy mennyire sérültek az emberek. És nagyon-nagyon fontos, hogy szeretet, öröm is, békesség. Békesség. Azt mondja, hogy minden, amit a világ nem adhat, azt mondja, hogy azt a békességet adom nektek, amit a világ nem adhat nektek, ezt mondja Jézus. Ez Ez mindennél többet él.
Én is már nem tudom, hányszor elolvastam a Bibliát, most az egész Ószövetségnél, mikor az első, a második könyvben elmondja ezt ott a Isten Mózesnak első törvény. Szeretetek! És mikor végig olvastam az öt könyvet, valóban hamarabb, többször megelőzni a tíz parancsolatot. És mindegyik, majdnem mindegyik törvénykönyvben ott van. Az elsőben, a másodikban, a negyedik, ötödikben. Most fedeztem fel.
Szóval üdvözítőit! Van valakinek még kérdése? Vagy nagyon sok mindenről nem beszéltünk, persze sok mindent lehet még mellé tenni. Nagyon köszönöm, amit mondtál, ezeket mind hozzá kell tenni. De hát minden nem jutott idő, úgyhogy ha nincs más, akkor befejezzük. Imádkozunk, mennyire kell hátadni neked azért, hogy van időzítő itt. Adtál bőszikvát, adtál egy olyan sarokkövet, amire építettük az életünket. És mennyire kérünk, hogy védjünk minket a világtól, a testtől, és védjünk az örökkel, hogy Jézus mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem szabadíts meg őket a gonosztól. Amen.
Amen.